30 éves jubileumát ünnepli idén ősszel a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft., amely az Angster orgonagyár hagyományait folytatja Budavári Attila szakmai vezetésével. A szeptemberben aranykoszorús mestercímet elnyert orgonaépítővel rádiónk műsorigazgatója Lukovics Milán atya beszélget.
Kedves hallgatóink, én Lukovics Milán vagyok, és keveseknek van részük abban az élményben az életük során, hogy elejétől végéig láthatják egy orgonának a megépülését, különösen úgy, hogy az alkotókkal utána még barátságba is keveredünk, ami 28 évvel ezelőtt kezdődött, Budavári Attilával ülünk itt egymással szemben, és nektek az életetek első orgonája volt a Szentendrén a Ferences Gimnázium kápolnájában megépült hangszer. Hogyan ünnepeltétek a cégeteknek a 30 éves fennállását?
Először is az első új orgonánk volt a Ferences Gimnázium orgonája. Előtte javítottunk, átépítettünk, hangolgattunk, sok minden volt már az első két évben. Úgy ünnepeltük ezt a jeles évfordulót, napos napján pont nem lehetett, mert felhívtuk a pécsi püspökurat, Felföldi László megyés püspökurat, hogy szeretnénk megünnepelni úgy ezt a neves 30 éves jubileumot, hogy az összes kollégával együtt bemegyünk a pécsi székesegyházba, kérünk egy szentmisét. Ő 22-én nem ért rá, 21-én este, kvázi a 29 év lezárásaként este 6 órakor voltunk közösen egy szentmisén, utána a dóm orgonistája dr. Kovács Szilárd csak nekünk játszott egy benfentes, nagyon klassz koncertet, és ezek után még a püspök atyával, meg az egyéb atyákkal, akik ott részt vettek a szentmisén, velük még egy kicsit beszélgettünk a templomnál, majd elmentünk gyalog az Angster orgonagyárhoz, akik vázi Pécs orgonaépítő hagyományának a nagy megteremtői voltak. A várostól megszereztük az Angster gyár kulcsait, kinyitottuk, bementünk az udvarba, sötét volt már, felverte a gaz, de nagyon érdekes volt ezt látni, és az ünnep maradék idejében pedig elmentünk abba az egykori kis kocsma étterembe, ahova az orgonaépítők mindig is jártak.
Említetted az Angster gyárat, mikor kezdődött Pécsett az orgonaépítés, és milyen kapcsolatotok volt, vagy milyen kapcsolatod neked az Angster céggel?
Angster kora előtt már volt Pécsen a középkortól kezdve orgonaépítés. Szigeti Kilián, Bencés atya orgonakutatásaiban ezt meg is említi, hogy pontosan kik, hányan kismesterek, hol dolgoztak, és milyen hangszerekről maradtak feljegyzések, de jelentőssé a Pécs orgonépítő hagyományait tényleg a Angster József tette, 1867-68-tól dolgozott ott, és egészen az államosításig rendkívül komoly munkákat tudott a Nagy Magyarország területén magáinak. Volt rá tényleg egy Nagy Magyarország, de 1300 orgonát épített ő, és 3600 harmóniumot a kisebb helyekre. Most a kapcsolat az úgy van az Angster céggel vagy a családdal, hogy dédapám, ükapám, nagyanyám öccse, a dédanyámnak két testvére, haton voltak orgonaépítők, akik az Angster gyárba dolgoztak. Részben van, aki már itt született Pécsen, de valakit pedig Bécsből hozattak ide szakembernek a 800-as évek végén, 900-as évek elején.
Téged személy szerint a Mária Rádió hallgatói már ismernek, mert a Munka Dicsérete című sorozatunkban már készült veled személy szerint egy beszélgetés. Most így elsősorban a cég gyökereiről, meg 30 évéről beszélgetünk, hogy neked hogyan adták át a tudást, vagy milyen tapasztalatot örököltél tőlük?
Hát gyakorlatilag azért ebből a hat orgonépítőből, akiről egyébként kiderült, hogy 7, mert egyről senki se tudott a mi családunkba. Az itt született Pécsen és valahol Kölnbe és Köln környékén élt, talán már meghalt egy hetedik orgonépítő. Ők közülük már csak kettővel volt szerencsém találkozni. 12 évesen döntöttem, hogy orgonépítő leszek. A dédapám öccsével még rendszeresen találkoztam, ő járt hozzánk látogatóba, és a nagyanyám öccsével meg még hosszabban, akár 20-21-22 éves koromig volt kapcsolatom. Velük én már nem dolgoztam együtt, tőlük tudást, már tapasztalatot vagy bármi más nem tudtam már nagyon átvenni. Aki felkarolt engem a döntésem után, az Angster József volt. Nem a gyáralapító, hanem már az unokája, harmadik generációs Angster József, aki nagyon pártolt és nagyon bíztatott, és vele azért havonta találkoztam, ő figyelemmel kísérte az első munkanapunktól kezdve a tevékenységet egészen addig, amíg meg nem halt.
Méltónak tartotta a cégeteket az Angster orgonagyár örököseként?
Nem vagyunk az örökösei, tehát jogfolytonosságban sem sehogy se, de az, hogy a Pécsnek nagy hagyomány szerzett Angster orgonagyár nyomdokain próbáltunk elindulni, meg hogy nem egy kis műhelyecskébe gondolkodtunk, hanem nagyba, nagyobb létszámba, nagyobb területbe mindenképpen. Sokszor láttam rajta, hogy küszködik a könnyeivel akárcsak befelé, és egy párszor el is hangzott tőle az, hogy ha minket nem államosítanak, tehát ő is tudta, hogy nincs olyan, hogy ha, és ezt nem folytatta, de látszott rajta, hogy teljesen be volt lelkesülve, és nagyon nagy örömmel töltötte őt el, hogy itt egyszer csak a nullából megint csak feláll valami.
Na hát akkor a kezdetek hogyan lehetett tényleg a semmiből fölépíteni egy orgonagyárat?
Hát a semmiből az igazából még visszamegyek egy pár évvel. Érettségi után én eljöttem Budapestre, és a szakmunkás vizsga után elmentem egy társammal együtt Ausztriába és Németországba. Több műhelyben dolgoztam, tanultam. Olyan is volt, hogy Ausztriában kivettem a szabadságot, és a szabadság alatt egy másik német orgonaépítő cégnél tanultam olyanokat, dolgoztam ingyen, csak hogy csinálhassak olyat, amit Ausztriában nem engedtek, vagy nem jutottam hozzá. És így nem egész két évnyi időtöltés alatt, de én néha azt gondolom, hogy dolgoztam én ott három évet is a két év alatt. Anyagilag is összeszedtem magam, akkoriban még ez volt 91-2-be, és abból a pénzből, meg abból a tudásból, amit ott az osztrák-német közegbe összeszedhettem, abból tudtam én itt megindulni. 1992. szeptember 22-e első munkanapunk, reggel 7 órakor elmentünk misére, és az öcsémmel és még két társammal együtt négyen nekiálltunk dolgozni. Azóta folyamatosan tart ez.
És mit csináltatok az első munkanapotokon?
Visszagondolva, eléggé megmosolygom magunkat. Olyan is volt, hogy három vödörnyi csavart válogattunk, hogy legyen csavarunk. Olyan is volt, hogy műhelyfelszerelést kezdtünk el csinálni. Egy pár hónapig még kitartotta az Ausztriába összerakott spórolt pénzem, abból fizettem a kollégáimat. Aztán a végén már kezdett látszani, hogy előbb-utóbb fizetős munkát is kell végezni, tehát egy pár hónapon belül azért már jöttek az orgonás munkák, ugye még nem volt referenciánk, nem volt ismertségünk, nagyon nehéz volt így még munkát kapni, de szépen lassan jöttek ezek a hangolások, javítások, amik már azért kisebb, apróbb összegeket is hoztak, így meg tudtunk maradni, nem fogyott el a pénz.
30 év azért jelentős idő egy ember életében is. Vajon egy cég életében ennek vannak-e szakaszai, vagy vannak-e válságos, vagy voltak-e válságos időszakok, amikor költözni kellett, vagy majdnem csődbe mentünk, vagy szóval mik voltak ennek a 30 évnek így a főbb szakaszai, periódusai?
Folyamatos a siker és a kudarc váltakozása, szinte skizofrét módon kedről szerdára. Ma sikerül minden, jó kedvünk van, jól szól az orgona, holnap egyszerre négy helyre kéne menni, és nincs autó, és hiányzik két kollega, és meg kell oldani, és beázunk, és nincs fűtés, és elromlott a teherautó, és bármi, tehát ez a 30 évnek a dinamizmusában abszolút benne van. Nagyon következeten is folyamatosan oldottuk meg a problémákat, és mindig felnőttünk a feladathoz, tehát mindig erőn felülvállaltunk, mindig túl voltunk terhelve, négyszer költöztünk. Na most pillanatnyilag már annyira nagy a műhely, hogy ha most egy költözést végig kéne csinálni, akkor 2-3 hétig le kéne állítani az egész munkát, a termelést, és csak a pakolással, meg az új helyen való ki rakodással menne az idő. Nem is tudom, hogy lenne, de egy 60 négyzetméteres műhelyben mentünk egy 300-asba, abból mentünk egy 500 négyzetméteres műhelybe, az kicsi volt, hozzáépítettünk, akkor lett egy ilyen 600-650 négyzetméterünk, az is megint kicsinek bizonyult, és átköltöztünk egy 1000 négyzetméteres műhelybe, talán 15 éve, amit azóta már 2000 négyzetméter fölé fejlesztettünk külső és belső építkezésekkel együtt, és ez is kicsi. Tele vagyunk orgonával és fával és gépekkel, tehát kéne egy 3500-4000 négyzetméteres műhely.
Amikor Szentendrén találkoztunk 28 évvel ezelőtt, 1994-nek ilyen borús őszi napjaiban, hát egy nagyon jámbor társaság gyűltött össze, ahogy említetted is, az első munkanap Szentmisével kezdődött. hogy nyilván az orgona az egy ilyen egyházhoz, templomhoz, liturgiához szorosan kötődő hangszer, bár koncerttermekben is azért előfordul, vagy nagy ritkán még magánlakásban is egy kisméretű hangszer, de hát, hogy valamennyi, vagy miképpen fonódik össze a cégetek működése, vagy a személyi összetétele, hát a vallásossággal, hittel, templommal, vagy mennyire tartottad ezt fontosnak így a 30 év alatt, hogy ez azért jellemző legyen a működésetekre. Nyilván egy cég nem tud önmagában vallásos lenni, de hát az emberek igen, vagy mennyire van ez így jelen a hit, a vallásosság a cégetek személyi összetételében, vagy a mindennapjaitokban?
Számomra a hit az fontos dolog, én katolikus gyökerekkel bírok, és így lettem nevelve, neveltetve. Édesanyámnak volt két unokabátyja, akik papok voltak, vagy Peruba, vagy bent a Vatikánba. Édesanyámnak a testvérbátyja Pécsen volt plébános. Édesapámnak is volt nagybátyja, aki pap volt, tehát egy ilyen közegből vagyunk, talán 5-6 pap lehetett összesen. A mostani kollégáknál viszont nem az, hogy nem tudok válogatni, nekünk sokkal fontosabb az most, hogy egy korrekt, jó munkaerőt kapjunk. Nyilván nem felekezettől független, nincs közöttünk mondjuk muzulmán, találkoztam olyan orgonaépítő céggel Olaszországban, hogy Turbánba dolgozott valamelyik asztalosa, vagy arab volt. Na most ezekkel az emberekkel nyilván kicsit fura kimenni egy templomba egy orgonát összeszerelni, nálunk ilyen nincsen, de a műhelyünknek egy jó része, vagy a dolgozóknak egy jó része az nem heti templomba járó ember, de fontosnak tartjuk azért a vonalasságot, hogy mit képviselünk, milyen munkát, hogy dolgozunk. Nem tudok rájuk hatással, vagy nem elég jó talán a példám, hogy ők is járjanak templomba, de most ez így alakult.
Ennek a 30 évnek egy cég történetének mik voltak így a nagyon kiemelkedő pillanatai, vagy mi az, ami úgy emberileg nagyon szép volt, vagy mik voltak azok a munkák, amire hát legbüszkébb vagy?
Nagyon sok munka az olyan, hogy izzadságszagú, amíg csináljuk, sok túlóra, sok éjszakázás. Amikor viszont megszólal és a hangszert megszentelik, akkor az mindig egy ilyen kis elégtétel. Na most tehát bármelyik hangszer, amelyiknél az embernek egy ilyen élménye van, Isten élménye, vagy akár nevezzük hangélménynek, egy ilyen transzcendens élmény, akár csak egy nagy tutti, ami jól megrázza az embernek az izmait, gerincét, vagy az arcizmait, azért az olyan, hogy hú, ez klassz volt, ez megérte. Ez azért nagyon sokszor tényleg hónapokig nem így van, nem látjuk a végét. Amikor már megszólal, és mindenkinek tetszik, és gratulálnak, akkor az jó, ugorhatunk bele a következő nehézségbe, és csinálhatjuk. Hát ezek általában ilyenek, és ez is egy kicsit olyan, hogy fent-lent, élményekkel, meg kudarcokkal teli. De a főbb állomások, tehát amikor nagyon fel kellett nőni a feladathoz, talán 17-8 éve, hogy aláírtuk a Művészetek Palotájának az orgonáját, ez egy óriási nagy kihívás volt akkor nekünk. Aztán, amikor elkészítünk egy ilyen több százezer órányi hatalmas hangszert, akkor azt mondjuk, hogy ne, soha többet ilyen nagy hangszer ne, mert ez túl emberfeletti. Aztán jön velünk szembe a Mátyás templom, ami szintén ugyanakkora, vagy csak egy házszámmal kisebb, és akkor azt mondjuk, hogy húha, ez tényleg ez erős volt, kicsit ez is egy nagy munka volt, de törekedjünk csak a kisebb munkákra. Na jó, de ha nem az dobja a gép, akkor megijön velünk szembe egy újabb bazilika orgona. Még visszatérnék egyébként az előző kérdésre röviden esetleg, hogy ezelőtt 2 éve bemutattunk kisebb hangszereket Shanghai-ba egy nemzetközi, vagy egy ilyen zenei kiállításon, és ott azt kérték, hogy hát itt a háttérben most itt van egy kereszt a falon, hogy azt esetleg vegyük le, hogy majd lefényképeznek minket úgy, mert hát ez egy olyan hely, ahol ez esetleg bánthatja a közönségnek a szemét. Mondtam, hogy nem, szó nincs róla. Akkor ne tegyék ki, vagy akkor nem ez fotó, ez nem érdekes. Úgyhogy vegyek le egy keresztet, ami a műhelynek a szerves része. Mondtam, hogy ez ki van zárva most. Akkor ezt engedjük el, akkor nem kell fotó, vagy nem kell reklámot csinálni belőlünk, hogyha ez ciki nekik. Aztán maradt a kereszt a falon, és kitették.
Hát ipartörténetileg, vagy nem is tudom, hogy mondjam, szintén jelentős a tevékenységetek, hiszen a 3. századi római vízi orgonát is rekonstruáltátok, hogy vajon a tevékenységeteknek akkor van egy ilyen tudományos vonulata is, vagy hát, hogy mik a szakmabeli vagy szellemi alapjai annak, amit csináltok?
Például pont az Akvinkumi vízi orgona, amit rekonstruáltunk már jó 26 éve, 96-ban, mai szemmel nézve az nem is egy orgona. Teljesen más anyagból van, más anyag, bronzból van egy csomó minden alkatrésze, speciális, tehát nem összevethető egy mai orgonával. Tehát ahhoz is fel kellett nőni, bármennyire picike, szakmailag ez egy óriási kihívás volt. És ugyanígy, ahogy fejlődik a technika, legyen az egy CNC gép, vagy egy lézergép, vagy bármi új számítástechnikán alapuló technológia, azt is meg kell tanulni, csak úgy, mint a kézi gyalulással való gyalulás, mint ahogy a villanyáram bevezetése előtt bármelyik asztalos is dolgozott. Tehát van azért fejlődés, de technikailag vagy technológiailag ez egyrészt egy nagyon kézműves szakma, másrészt viszont, hogyha nem investálunk, nem nézzük az újdonságokat, akkor annyira lemaradunk, hogy gyakorlatilag eladhatatlan lesz a portéka. Olyan annyira sok energiát és időt kell beletölteni, hogy azt az árszínvonalat már nem tudom, hogy egyáltalán bárki ki tudná elfizetni. Úgyhogy ilyen kettősségben vagyunk, a kézművesség, meg a CNC-vel gyorsan reprodukálható munkák között. És hát ezt folyamatosan tanuljuk, és 30 év alatt folyamatosan cseréljük le a gépeinket jobbra, csendesebbre, mindig valami új szempont szerintibe, és most is vannak céljaink, hogy hova akarunk még eljutni, vagy hogy mit szeretnénk megvásárolni. Én azt hiszek azért az evolúcióban.
Négyen kezdtétek, ma talán 50 fölött, vagy 60-an is vagytok?
Legtöbben, amikor voltunk tavaly előtt, még 14-5 tanulónk is volt. Volt egy orgonépítő tanulónk, meg 14-5-16 asztalos tanulónk is volt egyszerre. Akkor azt hiszem, hogy voltunk 70-en is. Most 30 év után idén először egyetlen egy tanulónk sincsen, se orgonépítő, se asztalos tanulónk. És egy páran a műhelyből elmentek. Tehát van itt olyan kollega, aki elment biciklipályát építeni Kínába fél évre, de aztán visszajön majd január-februártól, legalábbis visszavárjuk. Tehát most így az 50 körül vagyunk.
Ez nem kis felelősség ennyi embernek munkát adni, vagy megszervezni egyáltalán a napi tevékenységét, hogy hogy épül fel a cégetek, ugye manufaktúra, tehát az ember azt feltételezi, hogy nem egy valaki épít egy orgonát az elejétől a végéig, hanem hát valami fajta részlegek vannak, hát én jártam is a műhelyetekben többször is, úgyhogy hogy szerveződik meg az a komoly 50 fős létszám?
Magamat mondom, erről vagyok én a tulajdonos és ügyvezető, orgonépítő mester, és a mindenlébe két kanál. Én végigmegyek a műhelyen, észreveszem, hogy kivel mit kell beszélni, ki mit hagyott ott, vagy mi nincs befejezve, de ez alapvetően már nem az én dolgom. Tehát igen, van, amikor szólnak is, hogy ne menjek ennyire le mikromanagementbe, hogy beleszólok bármibe. Van egy menedzsmentünk, az irodában két-három hölgyül, akik az angol-német levelezést végzik a rengeteg külföldi partnerrel, számlák, munkaügyi feltételek, de gyakorlatilag 3x8 órás munkaidőben ők tartják a frontot kifelé, hogy mindenki más csak nyugodtabban tudjon dolgozni, és van egy profi üzemvezetőnk, akinek az a dolga, hogy a speciális árajánlatokat kiszámolja órára pontosan, hozzáadja az anyagot, az kiajánlja, és hogyha elfogadják, legyen az akár Franciaországban, vagy Olaszországban, vagy Finnországban egy kollega, akkor azt, és beírjuk a naptárba, hogy az fél év múlva 52. munkahéten, vagy a 43. munkahéten lesz kiszállítva, akkor az tényleg el is készüljön. Olyan nincs, hogy ez nem készül el, mert esetleg egy európai orgonépítő arra vár, hogy a tőlünk megrendelt fasipokat beépítse egy templomba, és neki határideje van. Tehát ő naponta végigmegy a műhelyen, és mondja, hogy 826 órát számoltam erre a munkára, a fele már elment, nagyon figyeljetek oda, hogy a maradék 425 órából be legyen fejezve időre, mert meg van rendelve a teherautó, és viszik. És gyakorlatilag az időt kiírja, kalkulálja, és betartatja, csak úgy, mint hogy mindig legyen megfelelő mennyiségű faanyag, legyen az éppen kőrisfa, vagy barkócabertnye, vagy cseresznye, vagy szilva, vagy ébenfa, vagy bármi, ami az adott munkához kell, legyenek kész időre a sipok, legyenek szabadok a gépek, tehát gyakorlatilag ő tartja a kapcsolatot az egységek vezetőivel. Van külön fasip csoportunk, fémsip gyártó részleg, vannak az asztalosok, vannak az orgonépítők, és vannak, akik a hangolással foglalkoznak. És ezeket mind az üzemvezető fogja össze, akivel persze szinte én naponta tárgyalok minden részletkérdésről, megváltozásról.
Az ország tekintetében hány orgonához volt már közötök, vagy hogy álltok a piacon versenytársakkal más cégek között, mekkorának számítotok?
Ezzel az 50 fővel egy kicsit olyan mamut vállalkozás vagyunk a hangszer szektorba, mint egy 1000 fős bútorgyár lennénk. Jellemzően az orgonaépítők általában 3-4-5-en dolgoznak. A 10 fős műhely az már Németországban sem egy átlagos méret. Van ott is ilyen 40-50 fős műhely, 2-3 összesen. Inkább egyébként ezek a 2-3-4 fős műhelyek az elterjedtek. Magyarországon is összesen azt hiszem 9 vagy 10 orgonaépítő vállalkozás van. Ha viszonyítani akarom magunkat hozzájuk, akkor mi egyedül vagyunk annyian, mint az összes többi műhely létszámilag együtt. Viszont mi a magyarországi piacnak nem fedjük le a felét, csak létszámba, mert a mi tevékenységi körünk az jó 20 éve már arról szól, 50%-ban, hogy mi vagyunk a Süső a sárkányban lehetett látni a sárkány ellátó vállalatot, mi vagyunk az orgona építőket ellátó vállalat, tehát 1000 regisztrált ügyfelünk van egész Európában, meg akár Amerikában, bárhol, akik nálunk egy olyan webshopban tudnak orgona alkatrészt vásárolni, amire nincs helyük, vagy idejük, vagy tudásuk, azt megrendelik nálunk. Van, aki csak fémsipot rendel 20-valahány éve, és mindig csak tőlünk. Van, aki csak fasipot rendel, mert arra nincs műhelye vagy kapacitása. Van, aki komplett kis orgonát, és még a cég tábláját is legyártatja velünk, és akkor ő meghangolja és eladja a saját neve alatt. Van, aki csak egy klaviatúrát. Tehát az 1000 orgonaépítő vállalkozásból nagyon változó, hogy ki mit rendel, de mi a kapacitásunk felével őket támogatjuk, és a másik felével pedig saját nevünk alatt orgonát építünk itt Magyarországon. De nem csak Magyarországon. Például 10 hangszerünk van Portugáliában.
Még az is lehet, hogy valaki kedvet kap és vesz tőletek egy kis láda orgonát, ami körülbelül akkora, mint egy konyhaasztal. Ezt te tervezted, vagy kitalálta ki ezt, hogy akár egy ilyen hordozható méretű hangszert, orgonát is lehet építeni?
Valójában ez már a reneszánszban is volt, ilyen kis cipelhető kisebb hangszerek. A láda orgona, mint olyan, az abból is van rengeteg fajta, féle típus, kinézésű, amit mi készítünk, az, most mondom azt, hogy elkészítettünk, szerintem 20 egyforma láda orgonát, különböző fákból, különböző hangolásokkal, különböző összetétellel, billentyűborítással, és innen jött az ötlet, hogy csináljunk egy olyan új tervet, egy olyan új koncepciót, ami azt jelenti nálunk, hogy láda orgona 2.0. Ezt is neveztük Vario orgonának, és ennek az a lényege, hogy általában, ha valaki nagyon késő jelentkezik orgonáért, hogy neki kell egy orgona. Mindig attól szenvedtünk, hogy valaki bemegy a zongoraterembe, és rámutat egy, na én azt a fehér zongorát kérem, vagy azt a barnát, akkor azt viheti, mert az már ott van a boltban, és az eladó, azt a zongora gyárba gyártották, és csináltak belőle 800 darabot, és abból most éppen 2 itt van a boltban. Na most orgonából ilyen nem volt, ezért mi kitaláltunk egy olyan Lego szisztémát, igazát, hogy tehát Lego összerakható, vagy pázlinek is nevezhetjük, hogy egy hangszert elkészítünk körülbelül 75%-os készültségi fokig, és jön a megrendelő, és ő azt mondja, hogy ő szeretne egy töltyfaszekrényt hozzá, vagy egy rozsdamentes modern szekrényt, vagy egy üvegburkolatot, vagy egy festettet, akkor mi azzal öltöztetjük fel ezt a kis orgonát. Az egyik az oliva billentyűborítást szeretne, a másik grenadílt, a harmadik buxusfát, vagy kígyófát, vagy ébenfaburkolatot, és az akkor egy olyan klaviatúrát teszünk bele, az is elő van készítve, és akkor jönnek az egyéb kívánságok, hogy én Japánba viszem és 110 voltot kérek, vagy Amerikába és 110 voltos motorral kérem. Én szeretném, hogyha kicsit köpősebb lenne a hangja ennek a fedett sípnak, egy kicsit inkább nem olyan legyen. Na most ezt így a 75%-ig legyártunk 5 vagy 10 darabot így együtt, és akkor jöhet a vevő, aki opcionálhatja ezt, mint egy autóvásárlásnál, hogy én kérek rá légcsapót, vagy plüskárpitot, vagy mégse, és akkor így relatív hamar, innentől kezdve is egyébként 2-3-4 hónap, hogy egy hangszert át tudunk adni, de ha nem lenne előre gyártva a bizonyos készültségi fokig, akkor azt mondjuk, hogy hát a többi munkánk mellett mondjuk másfél vagy 2 év múlvára el tudjuk vállalni.
Innen is egy orgona szentelésre mész. Mik a most folyamatban lévő munkáitok? Hol dolgoztok? Országban, világban?
Most nagyon sok munkánk lett az elmúlt időben itt Magyarországon is. Hát folyamatos hetente 2-3 szállításunk van külföldre orgona alkatrészek területén. Most délután a Rákoskerti Makovec templomnak az orgona szentelőire megyek. Ez egy gyönyörű, szép, hatalmas hangszer. Most lett kész. és 25 regiszteres, két manuálos hangszer, lógnak a sípok a karzatról, mint egy cseppkőbarlangba a cseppkövek. Kicsit így úszik az egész a levegőbe szányszerűen, érdekes hangszer, viszintes trombitákkal, érdekes az akusztika, egy kupola az egész templom. Aztán emellett most bontottuk le a nyáron az esztergomi bazilika orgonáját. Ez a legtávolabbi határidőnk, ez 2026. januárig kell újjáalkotnunk. Szekrény, meg a sipoknak egy része marad, de azon kívül minden más új lesz benne. Építünk egy orgonát, egy vadonatúj orgonát az Európai Kulturális Fővárosra, tehát jövőre a Veszprémbe. Ott egyébként egyszerűen négy munkánk van, egy restaurálás, egy bővítés, átépítés a dómba, egy vadonatúj 300 vagy 400 éves orgona, ezt úgy kell érteni, hogy minthogyha egy reneszánsz orgonát restaurálnánk, csak a helyett ez teljesen új minden alkatrészébe, de olyannak kell lennie hangzásában, technikájában, mechanikájában, mindennek. Ez is egy új orgona, és még egy kisebb mobil kis koncertorgonát, tehát egyszerűen négyet, és ezek egymástól 150 méteres távolságra vannak Veszprémbe, ezek is most mennek mindegyszerre. A Huba utcai kármelitákhoz hozunk októberben még egy kisebb hangszert, azt is be kell fejezni, és hangolni kell, és nem tudok mindent felsorolni, de azt néztem, hogy ahány hét van még vissza év végéig, annyi orgonát kell még kvázi átadnunk, tehát majdnem minden hétre jut egy szállítás, vagy egy határidő, ez most elég sűrű lett azért.
Hát, hogyha egy 30 éves cégről beszélünk, akkor mindenképpen felvetődik a kérdés, hogy mi a jövő, vagy van-e személyi utánpótlás. Említetted, hogy voltak tanulóitok, vagy éppen most nincsenek, hogy vajon fent tud-e maradni ez a cég is szerinted, éppen úgy, mint az Angsterék, hát hogyha nem jött volna közbe az államosítás, akkor talán még most is működnének, de hát így is majdnem 100 éven keresztül az a gyár működött, hogy mi a biztosítéka annak, vagy hogy tudtok továbbra is működni, vagy hogy látod így a jövőt rövidebb és hosszabb távon?
Biztosíték semmi nincsen. Lehetőség az talán annyi van, hogy van 7 gyerekem, abból 3 lány és 4 fiú. A fiúk közül talán valamelyik majd kedvet kap és tovább viszi ezt a vonalat, ha nem, akkor sincsen baj, mert van mindig béter, vagy lehetőséget, bármit hozhat az élet. Azt látom, hogy én akárhogy megtervezem, és tiszta erőből összeszorított foggal szeretnék valamit, az úgy nem működik, hogyha az Istenre bízom, és ezt nagyon sajnálom, hogy ezt az elmúlt 30 évben nagyon sokszor nem tettem meg. Nagyon sokszor én magam akartam megoldani, vagy kiizzadni, és sokkal több lett volna ezt odarakni az Isten elé, és megoldást kérni. Ezt elrontottam. Tehát tényleg túl saját erőből akartam végigúszni ezt a pályát. Egyszerűbb lett volna az élet, és most is egyszerűbb lenne, hogyha ezt nem így tettem volna. Azt gondolom, hogy bármi lehet. Az is lehet, hogy nem a fiaim viszik tovább, hanem majd az egyik lányom férje, vagy bárki, tehát bármi. Van olyan is, hogy céget eladnak, és egy régebben ott dolgozó ember veszi át, és jól viszi tovább, jól tudja tovább vinni. Nagyon sok példát láttam már ilyen továbbélésre.
Minden esetre Isten éltesse a cégeteket is, meg nektek is sok erőt, és hát mi pedig örömmel hallgatjuk a hangszereitek hangját. Remélem, hogy mindenkinek a lelkét egy kicsit emeli, akárhol is találkozik az orgonával. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Kedves hallgatóink, Budavári Attillát hallották, a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra alapítóját, vezetőjét, akivel ennek a cégnek a 30 éves fennállása alkalmával beszélgettünk. Köszönöm a figyelmüket.
Én is köszönöm szépen.
Lukovics Milán atya beszélgetését hallották Budavári Attila aranykoszorús mestercímet elnyert orgonaépítővel, az idén 30 éves jubileumát ünneplő Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft. Szakmai vezetőjével. A felvétel vágásában Baracskai János segítkezett.